És akkor folytassuk Spengler Katalinnal és Lengyel Andrással.
Utaltunk meg Puzsér Róbert, aki az első adásunk vendége volt. Ő mondta azt, hogy ő korábban azt gondolta, hogy akik komoly zenét hallgatnak, vagy jazzt, sőt free jazzt hallgatnak, ők bizonyára nem halnak meg. Metafizikai falat vonnak maguk köré, ami bizonyára arról szól, hogy őket megvédi valami a haláltól. Nálad ez egy metafizikai befektetés is?
Valamelyest igen.
Amivel körülveszed magad?
Valamelyest igen, bár tisztában kell lenni azzal, hogy a gyűjtemények nem az örökké valóságnak szólnak, azért sajnos, már úgy értem a magángyűjtemények. Tehát ugye erre nagyon sok példát láttunk, hogy már a múlt század elejétől kezdve, amikor egyre több múzeum jött létre, ugye vannak olyan magángyűjtők, akiknek olyan nagyságrendű a gyűjteményük, hogy sikeresen tudnak létrehozni egy magánmúzeumot, és az utókorra tudják hagyni a gyűjteményüket nagyjából úgy, ahogy ők azt megalkották. Mert hiszen egy gyűjteménynek a létrehozása is egy bizonyos szempontból valamiféle alkotás, ebben nagyon sokan hisznek. Ez ma is működik. A világ különböző tájain nagyon sok magánmúzeum jön létre. Nálunk Magyarországon kevésbé jellemző ez a folyamat, bár itt is ugye láttuk, hogy vagy volt erre már példa. Az igazság, hogy személyesen én hozzám ez kevésbé elközel, én nem szeretném ezt megtenni, de mégis szeretnék egy kicsit bekéreckedni a művészek halhatatlanságának a kis szoknyája alá, vagy nem is tudom, hogy mondjam, azzal, hogy szeretném azt a közvetítő szerepet felvállalni, hogy segítsek bizonyos műtárgyakat olyan mégiscsak az örökké valóságnak szóló nagy múzeumi gyűjteményekbe bejuttatni, amelyekben valószínűleg az tényleg fennmarad és tényleg megmarad. Ugye nagyon sok magánmúzeumot láttunk múlt időben, és látunk jelen időben tönkre menni, hiszen ahhoz egy óriási anyagi bázis kell, hogy a gyűjtő fönntartson egy ingatlant. Ez gyakorlatilag el is vezet a művészettől egy ilyen vállalkozás nagyon sokszor. És ugye nagyon gyakran előfordul az, hogy a gyűjtő halála után ezek nem működnek tovább. Természetesen van néhány fantasztikus, szuper ellenpélda, ugye a Getty Múzeum mindenképpen, de a személyes óriási kedvencem a Beyeler Múzeum Bázelben, Svájcban, vagy a Louisiana, Dániában, Kopenhága mellett. Szóval ezek remek példák arra, hogy a gyűjtő halála után is meg lehet teremteni azt a feltételrendszert, meg azokat a működési kereteket, hogy egy múzeum szuper módon működjön tovább. De mondjuk az én esetemben az is kérdés, hogy mivel van inkább kedve az embernek foglalkozni, hogy inkább nagyon a művészet mellett van, vagy inkább sokat foglalkozik az ingatlan, egy ingatlan megszerzésének és működtetésének a kérdésével, és ugye az én esetemben ez teljesen egyértelmű, hogy én inkább a művészetre szeretnék fókuszálni. De ilyen módon a gyűjtő igen teremthet magának halhatatlanságot.
Két kérdés egyben. A gyűjtő közegről nagyon nehéz lesz ezt így megfogalmazni, de muszáj beszélni róla, mert ugye az, hogy belülről hogy látjuk, az egy dolog, de hogy kívülről hogy. Ez milyen közeg? Sznob, nyitott, fennhéjázó, segítőkész, arrogáns, igényes. Milyen jelzőket hoznál, amit látsz?
Én jó véleménnyel vagyok a gyűjtőkről, általában művészet szerető emberek. Hogyha a magyar gyűjtőkről beszélünk, akkor ez hatványozottan igaz, a kortárs gyűjtőkről.
Mekkora ez a kör szám szerint kb?
Nem tudom megmondani szám szerint mekkora, több száz ember, sok száz ember mára. Hála Istennek nagyon divatos lett a kortárs képzőművészet iránti érdeklődés, és egyre több olyan ember van körülöttünk, olyan érdeklődő van itt a világban, meg a művészeti szintéren, aki szívesen ismerkedik művekkel, művészekkel. Ha nem is tud nagy gyűjteményt létrehozni, de szívesen vásárol műveket. Nagyon a kortárs művészetnek az egyik nagy vonzereje az, hogy meg lehet ismerkedni a művésszel. Nagyon jó, össze lehet barátkozni vele, nagyon jó beszélgetéseket lehet folytatni, és a gyűjtők élnek ezzel, nagyon sok, ha csak tehetik, élnek
és
ezzel.
És amit vásárolsz, az nem hamis.
Igen, ez is biztos, hiszen a klasszikus piacon időnként előfordulnak nem valódi művek. A kortárs piacon is, de ott mindig meg lehet kérdezni, ha valami gyanús, hogy a művészt magát, hogy ez a te munkád, vagy nem a te munkád.
Kati dolga az egy gyűjtőnek, hogy igenis kötelességszerűen tegyen bele pénzt abba, hogy művészek dolgozhassanak?
Hát én azt gondolom, hogy a vásárlásaival már megteremti ezt a normális folyamatot, de azért azzal szeretnék idézőjelbe téve kicsit eldicsekedni, hogy amikor körülbelül jó 10 évvel ezelőtt ugye Tét Modern-től először kaptunk felkérést arra, hogy csatlakozzunk a Kelet-Európai Akvizíciós Bizottsághoz Zsolttal, akkor rögtön több magyar gyűjtő is belépett ebbe a bizottságba, és aztán ugye, amikor Párizsban a Pompidou központban hoztunk létre egy hasonló bizottságot, ott is más gyűjtők, de jó néhány gyűjtő támogatja azt, hogy ebbe a nagyon rangos, nagyon komoly gyűjteménnyel rendelkező intézménybe magyar művészek munkái bekerüljenek, különben ez egy teljesen önzetlen dolog, és nemrégiben 2 évvel ezelőtt itt Budapesten is létrehoztunk egy ilyen csoportot, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria kortárs gyűjteményének a bővítése érdekében néhány gyűjtőtársunkkal szövetkeztünk, hogy úgy mondjam, és kialakítottunk egy olyan támogatói kört a múzeum mellett, aminek az a feladata, hogy a gyűjtők által összeadott pénzből, ami egy viszonylag magas összeget jelent évente, a múzeumnak vásároljunk. És hát 4-5 magángyűjtemény tulajdonosaival indult ez a folyamat, mostanra már 14-en vagyunk, és én úgy érzem, hogy nagyon sok az érdeklődő, és hogy még nagyon sokan fognak belépni ebbe a körbe, és remélem, hogy ez a bővülés, ami 2 év alatt azért elég jelentős, mert lényegében 3-szorosára nőtt a csapatunk, az tovább is így folytatódik. Szóval kérdésedre a válasz, hogy én úgy érzem, hogy a magyar gyűjtők nagyon is szívükön viselik azt, hogy a tulajdonképpen, hát ha ilyen nagy szavakat is használhatok, hogy a nemzeti kultúrának ezek az értékei, azok jó helyre kerüljenek, megőrződjenek, ne vesszenek el, ne sérüljenek.
Mi az, amit a zene jobban csinál, mint a képzőművészet, vagy viszont?
Pontosítsd a kérdést.
Közönséget megszólítom, megfogom, szélesebb bázis.
András talán arra utal vissza, amit én is feszegettem korábban, hogy én úgy látom, hogy többen járnak a fiatal értelmiségiek közül kiállításokra, kiállított termekbe, és valamiért kicsit megtartják a távolságot a klasszikus zenei hangversenyekkel, koncertekkel, operákkal kapcsolatban.
Látványos a különbség, ha a generációkra szétbontjuk, igen, mondjuk a fiatalok, igen, körében.
Azt gondolom, hogy itt ebben egy nagyon nagy változás zajlott le, mert 30 éve, amikor gyűjteni kezdtünk, végig a 90-es években, meg az ezredfordulón is pont fordítva volt, hogy a zene volt mindenkinek sokkal fontosabb, a zene és az irodalom, és a képzőművészet nem volt igazán népszerű, nem volt igazán divatos. Hát nehéz erre a kérdésre válaszolni. Azt gondolom, hogy sok összetevője lehet. Egyrészt azt hiszem, hogy van egy világtendencia is, egy olyan nemzetközi folyamat, ami egyre jobban begyűrűzik Magyarországra, és amit nem is lehet feltartóztatni, hogy úgy mondjam. És itt nagyon fontos szerepet játszik sajnos nem csak maga a művészet, hanem azok a szenzációk, azok a műkereskedelmi, műtárgypiaci szenzációk, amik a művészethez kapcsolódnak. Illetve nagyon fontos szerepet játszanak szerintem azok a művészet közvetítő intézmények, amik az utóbbi időben egyre profibbak. Tehát értem ez alatt, hogy a nagy múzeumok, tehát a maguk fantasztikus épületeivel, amik tényleg így konkrétan a művészet templomai, hogy úgy mondjam, szóval már csak az épületért is nagyon sokan ugye elmennek egy múzeumba adott esetben, hogyha az nagyon, nagyon érdekes, ez a Tét Modernre, a Pompidura és számos más múzeumra is igaz. És a nagyon, nagyon sokat fejlődött ezeknek az intézményeknek a marketingje, tehát a nem csak a múzeum pedagógia, hanem mindenféle olyan programok, tárlatvezetések és egyéb dolgok, amikkel közelebb lehet kerülni a kortárs művészet megértéséhez. Óriási összegek mozognak a műtárgypiacon, sok embert már pusztán ez maga vonz.
Nem ez itt nem itt van az Epp sírhantja? Hogy ezt meg lehet venni? Hogy tárgyasul a végén? Egy ilyen műalkotás?
Ott van a kezeink között.
Szemben tartom a zenével? Nincs ennek egy ilyen dimenziója is?
Néha elidegenítő is lehet, hogy nincs elég pénzem, hogy megvegyem.
Viszont egy régi bakelit lemez, amit szintén meg tudsz fogni, azok elképesztő áron mennek most.
Igen. Szóval elidegenítő is hatása is lett adott esetben, hogy valami annyira drága, hogy soha nem lesz pénzem arra, hogy megvegyem. Az én számomra is néha ez elidegenítő, hogy tudom, hogy közelébe se kerülhetek valaminek.
De a lényeg, hogy megveheti bárki, akárki, megveheti, és ott van a kezében, fölteti a falra, az enyém. Birtokolhatom. A zenét nem birtokolhatom.
Ránézek, és nem halok meg.
Haza lehet vinni egy remek művet, tehát a saját otthonodban, a saját mikrokörnyezetedben.
Abból nincs másik.
Ki tehetsz, ugye a Hanvas Bélának van bocsánat, Márai Sándornak van egy ilyen írás, ami arról szól, hogy élj úgy, hogy minden nap találkozz egy remek művel, mert akkor lesz jobb az életed, jobb minőségű az életed. Ugye akinek gyűjteménye van, az biztos, hogy ezt megteheti, de egy zeneművet is meg lehet otthon hallgatni.
Igen, de az nem kizárólagos.
Ez így van.
András és Kati, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.